Figyelem!
A most következő nők a nyugalom megzavarására alkalmasak.
Az ellentétek, akik erősítik a szabályt.
Lapirítós, a szabadság íze.
Egy falat Párizs.
Egy csipet irónia.
Egy merőkanálnyi sóder.
És egy csepp Dolce Vita.
Csak saját felelősségre. Sziasztok, Lapirítós podcast hallgatók, itt Szalga Bogi és Pap Helga. Tartsatok ma is velünk! A mai témánk, ugye múlt héten már elkezdtük itt a januári témakört, ami az elkezdés,
a kezdetek.
Kezdetek címet viseli, és most pedig akkor azt boncolgattuk, hogy hogyan lehet új szokásokat beépíteni az életünkbe. Most egy kicsit tovább megyünk ezen a vonalon, de aki már ezt esetleg megunta a múlt héten, nem kell aggódnia, mert most kicsit közelebbről azt fogjuk megvizsgálni, hogy miként kezdünk el halogatni, illetve a halogatást hogyan lehet tevékenységgé tenni, vagy változtatni, és hogyan lehet belekezdeni valamibe úgy, hogy...
Már régóta halogatjuk.
Például, igen. Úgyhogy ma a halogatást fogjuk hátrahagyni, és arra próbálunk meg rájönni, hogy benned van ilyen célkitűzés, hogy ne legyél halogatós, vagy te el tudod fogadni, hogy az vagy nem vagy az?
Hát inkább frappánsan azt mondanám, hogy halogatom azt a döntést meghozni, hogy ne legyek halogatós. Ez időről időre úgy felbukkan ez az ötlet, hogy kellene ezzel valamit kezdeni. Szerintem egyébként van viszonylag észrevétlen javulás, de...
De akkor az mindegy is.
De viszonylag észrevétlen, így a mélyben, a háttérben meghúzódó változás esetleg kimutatható, de összességében elég komoly hajlamom van a halogatásra, sajnos azt kell, hogy mondjam. De erről majd később beszélgessünk. Csak hogy halogassunk még egy kicsit.
Jó, mindenképpen, de tehát ma az a célkitűzés, hogy a halogatással felhagyjunk, és inkább tevőlegessé váljunk, vagy mi a halogatás?
Cselekvővé.
Cselekvővé. Na, még az ellentétjét sem tudom. Egyre jól áll.
A cél.
Igen, és hát ugye cél nélkül nehéz a megvalósítás.
Sokkal nehezebb. Úgy, de ez szerintem elég kecsegtető azért, szóval most ezt itt így jól beígértük, hogy halogatóból cselekvők leszünk így délre, ma délre.
Nekem ez tetszik.
Nekem is. Legyen így.
Jó, na, aki ma ehhez szeretne csatlakozni, velünk tartani, és cselekvővé válni, azt tartom velünk mindenképpen a következőkben. De előtte még van egy-két dolog, amit meg kell beszélnünk. Például a múlt héten beszélgettünk itt egy nagyon érdekes témáról, amivel kapcsolatban annyira azért nem értettünk egyet Hágával. Ez ugyanis a fanyűvő, emberszerű lény, aki iszonyatos szagot árasztott magából, ez...
A yeti-szerű lény, ami a magyar yeti.
Ja, tényleg így szólt, a magyar yeti, amin, hát mi elolvastuk ezt a cikket, átbeszéltük kicsit, Helga azon az állásponton volt, hogy na már miért ne lehetne?
Nem, most azonnal elkezdenék védekezni, mert már éreztem, hogy ide fog kifutni ez a történet, de én ugye azt mondtam, hogy a Mátra Nováki fanyűvel kapcsolatban én is szkeptikus vagyok, már csak azért is, mert hogy a Mátrában igen nehéz lenne évezredek óta úgy élnie egy ilyen fajnak, hogy azt senki nem veszi észre, mert ehhez picit sűrű lakott a Mátra és környéke. Viszont ugye én a yetire mondtam azt, aki a Himalájában él, ami egy sokkal kevésbé sűrű lakott terület, hogy a yetit viszont én azért úgy el tudom képzelni, hogy ki tudja hát, ha esetleg lehet. Nem mondom, hogy biztos, akkor sem mondtam, de hogy talán, de nem a Mátra Nováki fanyűvőről beszéltem. Azzal kapcsolatban én is szkeptikus voltam. Tény, hogy te sokkal szkeptikusabb voltál az egészet illetően. Neked még a yeti is, ha jól emlékszem, kevésbé volt reális, mint a tündérek és varázslók és boszorkányok és egyebek.
Igen. Igen, igen. És ezt tartom is azóta is, hogy szerintem ez a yetiség, meg utána egyébként mi privátban megbeszéltük a Loch Nessi szörnyet, hogy...
Én szerintem az is, na igen, az is előfordulhat.
Hogy mondtam, hogy szerintem az sincsen, Helga ezen egyébként teljesen kiborult, hogy hát, na mondjuk az aztán végképp.
Nem, nekem inkább ez a furcsa ebben, hogy, tehát, hogy boszorkány meg tündér neked inkább, mint hogy yeti. Tehát nekem inkább azt mondom, hogy ezek, Hát nem is tudom, hogy egy szinten vannak, vagy hogy mondjam. A boszorkány egyébként, hát mi is boszorkányok vagyunk, meg annak tartjuk magunkat bizonyos szempontból, de a tündér az körülbelül hasonló minőségű és hitelességű fotókat láttam már tündérekről, mint a yetiről. Tehát, hogy nekem az egy szint.
Minden esetre az van, hogy lehúzták a vizes lepedőt erről a mátranováki fanyűvőről, mert hogy hát állítólag iszonyatos átverés az egész, hatásvadász és az élénk fantáziájú újságírónak köszönhető az egész, tulajdonképpen ez bullshit.
Hát sőt, konkrétan egy átverés tulajdonképpen, egy tudatos átverés, mert hogy hát általában, ami nagyon jó, hogy a Blicken jelent meg ugye az eredeti cikk, és a Bors Online-on olvassuk a Blickes cikknek a cáfolatát, tehát hogy itt a magyar reál sajtó összecsapásának lehetünk tulajdonképpen szemtanúi, azt hiszem. Nem tudom pontosan, vagy ez nem derült ki teljesen számomra, hogy ők most így önerőből elkezdtek ezután nyomozni, vagy beesett egy info, és arra csaptak le, de az a lényeg, hogy kiderült, hogy Karmos Balázs, tudós, akire az eredeti cikk hivatkozik, hogy ő látta Kazimér Somával együtt ezt a fanyűvőt, hát szóval, hogy Karmos Balázs nevű tudós nem létezik, és Kátakács Márton készítette a képet, aki a MOME hallgatója, és egy barátja, a Kazimér Soma pedig az ELTÉ-re jár, és az ő elmondásuk szerint az egész egy nagyobb, a magyarországi kriptidekkel, rémlényekkel foglalkozó kutatás alapú fotós irodalmi projekt része volt ez a dolog, amiben körülbelül 2 éve kezdtek bele, tehát itt kérem, egy komoly felépített történetről van szó.
Nem ám csak úgy ukmukfuk.
Nem. Sőt, olyannyira, hogy a projekt alapját egy tényleges kutatás alkotja, amely főképp a lények archívumokban, szöveges forrásokban, szakirodalomban, sajtóanyagokban való előfordulásának áttekintésével, és az egyes, a szörnyekhez köthető helyszínek felkutatásából áll. Mint itt kiderül, ők egyébként már felkeresték a putnoki farkasember sírját, Hanyi Istók mocsarát, Mátranovákon is ugye jártak a fanyűvőt keresve, Vásárosnaményi ugrék észlelési helyénél is voltak, ezt most remélem fogod, hogy mennyi furcsa lény van itt nálunk, és a nagyari boszorkányok területén is látogatást tettek már. Szóval, hogy ennek a projektnek itt így nem csak a mátranováki fanyűvő volt az ő alanya. A projekt kifutását egy kiállításként, valamint esetleg egy művészkönyvként képzelik el, ahol a kutatás során keletkezett minden anyagot prezentálni szeretnének. Tehát, hogy nem is az átverés volt elsődlegesen a célja, de hát szerintem egyébként ez az eset remekül mutatja azt, hogy tényleg így az álhírek és az álhírek terjedése, és ahonnan tudjuk, meg mikor gondolhatjuk valamiről, hogy valódi hír, és mikor kellene gyanakodnunk, hogy nem az. Hát ez itt egy tökéletes példa arra, hogy még egy mátranováki fanyűvőt is, mert ezek, tehát hogy az nem az van, hogy ők találták ki, hanem a mátranováki fanyűvőnek a legendája az egy élő legenda, ugye, mint ahogy a korábbi
hát ezért is többen kaptak rá.
Igen, tehát hogy élő legendákra ültek ők rá, vagy azokat lovagolták meg ebben a sztoriban. Ettől függetlenül még nem az történt, hogy valóban látták.
Van egy játék, amit javaslunk mindenkinek kipróbálni, ez a pletyka játék, ami nagy társaságokban érdemes, remek parti játék. Hogyha kicsit ittas az ember, akkor szerintem az még viccesebb tud lenni. Gyerekekkel pedig kifejezetten az, aminek az a lényege, hogy körbeülünk, és egy valaki elindít, hát kezdésképpen egy szót.
De egy mondattal az igazi vicces dolog ez.
Az mindenképpen, tehát egy az kijelölt első ember megfogalmaz egy szót, vagy egy mondatot, amit aztán súgva továbbad a többieknek, illetve
a mellette ülőnek.
Mindenki a mellette ülőnek a fülébe súgja azt a szót, vagy mondatot, amit hallott. és csak egyszer lehet elmondani, nagyon oda kell figyelni, figyelni kell arra, hogy a többiek ne hallják, és aztán a legutolsó embernek pedig hangosan ki kell mondania, hogy mit mondott az előtte lévő. És hát azért a tapasztalat azt mutatja, hogy kell a gyakorlás ahhoz, hogy kellőképpen tudjunk figyelni arra, hogy vajon mi is volt az eredeti szó vagy mondat, de ez is...
Néha még az sem elég.
Igen, néha még az sem elég. Nagyjából olyan, hát olyan 100%-os sikerrátával lehet dolgozni, hogyha szeretnénk torzítani.
Ja, ja, az elindított, hoztam.
Az elindított információt.
Ami ja, főleg ilyen 10 fő feletti csapatoknál, vagy társaságban már garantálni lehet azt, hogy tuti nem az lesz a vége, mint az eleje.
Nagyon jól mutatja azt, hogy hogyan az információ hogyan tud torzulni, úgy, hogy igazából nem telik el sok idő, tehát a módosításra igazából csak tényleg a pillanataink vannak, és mégis megtörténik. Ez még mindig Allápirítós a Rádió Bécsben, Bogi Helga Léni, és megyünk tovább, és lájtos kiakadás, és nem is annyira a közösség.
Fennakadás.
Inkább észrevételnek mondanám én ezt, és hát most a férfi hallgatóinktól egy kis...
Nem kérünk sem, nem.
Megértést,
nem,
gond.
Az se. Örülhetnek a férfi hallgatók, hogy belehallgathatnak a női lélek ezen, és élet ezen titkaiba, és rejtelmeibe.
Ja, jó.
Miért feltételezzük, hogy őket nem érdekli, hogy mi van velünk?
Nem, én ilyet nem feltételezek, jó, hogy nem érdekli őket, csak hogy ez számukra kevésbé izgalmas téma lesz, mert hogy olyan... dolgot hoztam, amit veled, mint nőtársammal szívesen megosztanék, és örülnék, hogyha a női hallgatók erre tudnának csatlakozni, és hát remélem, hogy nem vagyok egyedül ezekkel a problémákkal. Ugyanis van itt ez a hát fehér nemű, vagy alsó nemű...
De ez az, ami a férfiakat nem érdekli
témakör.
A női fehér nemű.
Hát mert most így, tehát hogy az majd nem csipkebugyikat hoztam, hanem azokat a problémákat a fehér neművel kapcsolatban, ami hát azért nem annyira...
A női létet megnehezít?
Igen, és nem feltétlenül az esztétikumra épül, inkább a
praktikumra. Mindegy, a vizuális típusú férfiak szerintem erre is rá fognak tudni csatlakozni.
Mert hogy azt hiszem, hogy azt nem tudom eldönteni, hogy fehér neműt azt így tulajdonképpen így azért hordunk, mindig, mert hogy ezt követeli meg a haza, meg a szokásrend, vagy azért, mert tényleg ennek nagyon fontos higiéniai szerepe van, vagy praktikusságból. Szóval, hogy tehát felmerült bennem a kérdés, hogy miért ragaszkodunk mi dolgokhoz, illetve amikor ezen elkezdtem gondolkodni, akkor ezzel kapcsolatban feljött egy csomó ilyen nyíg, ami például mondjuk a télen a harisnyaviselés. Szóval, hogy az...
Hát a harisnyaviselés aztán nem csak télen, a harisnyaviselés az önmagában egy nyűg. Egyébként, tehát, hogy a felsorolt három ok, szerintem kombinációja ez a dolog.
Féltem, hogy ezt fogod mondani amúgy.
Tehát nyilván van higiéniai oka is, oké, praktikus oka is tud lenni, de szerintem egy elég jelentős részben egy ilyen szokásjog jelleg. Tehát, hogy ezt úgy, azt úgy szoktak.
Hoztam egyébként mindegyikre azt hiszem példát, vagy igen, úgy gondolom, hogy mindegyikre tudok példát mondani, mivel alá tudom támasztani a szükségességet, és ezzel meg is tudom kérdőjelezni. Maradva itt a harisnya dolognál, amit szerintem télen tudom értelme. Tehát, hogy én télen fölveszem sokszor így nadrág alá, hogy
melegítsen.
Melegítsen, igen.
Mondjuk szerintem leginkább pszichés
jelentősége hogy
van.
Hogy vajon, tehát, hogy, mert ugye régen gyerekkorunkban volt ez a kötött harisnya.
Jaj, de utáltam gyerekként, igen. Igen, borzasztó. Abba belepréselni magadat, pedig még nagyon
vékony
is voltam kislányként, és megvan az, amikor így beleráznak, így a derekát így fogja anyád, és megemel, hogy rendesen belecsúszszál. Hát valami borzalom, meg én nem tudom, ezt érezni, meg vagyok kérem alázva.
Igen, teljesen.
Porig. Borzasztó. Arról lehet, hogy pilóta sapka, és akkor kész, oda vagyok.
Igen, meg teljesen. Volt a jelenet, a pilóta sapkás kis paphága a harisnyába, és az, amikor így elmész vendégségbe, és akkor leveszik
ezt
róla
akartam mondani, a nadrágot, és csak harisnyában vagy. Hát, ne csináljunk ilyet a gyerekkel!
Azt nagyon
borzasztó! Az kényelmetlen, egyrészt az a harisnya, a világon az egyik legkényelmetlenebb ruhadarab. Másrészt, hát tehát, hogy az, azért az a kind of pucér az a gyerek. Értem, hogy takarja a kis testét, de akkor is, hát nincs rajta gatya.
De, és tudod, mi a durva, hogy legalább. Igazából tulajdonképpen a leggings, az ezt váltotta ki, de
ezt
várjál már,
hogy van,
ömlik belőled, várjál, szóval, hogy azt hiszem, hogy az a kettő között a különbség, hogy a harisnyába tudod, mi a legmegalázóbb? A fenekén a varrás.
Jaj! Az,
hát, azt teszi egyértelművé, hogy ez kérem, egy alsó nemű. Az nem mutogat.
Hát és akkor hozzáteszem, hogy attól kényelmetlen is, mert az a varrás állandóan nyom, ugye, meg
kellett rá egyébként.
Nem tudom, borzasztó, de egyébként, tehát ugye onnan tudod, hogy melyik az eleje, meg a háta. A hátán van a két varrás az elején.
Ja, azért kellett rá.
Én nekem ennyi értelme van a dolognak, de aránytalanul kényelmetlen ehhez képest. Na, most a leggings, az, tehát, hogy ezek a harisnyák, amiket legalábbis mi hordtunk, azok ráadásul még ilyen bordázott anyagok.
Arról mondom, igen.
Nálunk egy-két ilyen szerencsésebb gyereknek volt már ilyen pamut harisnya jellegű életérzés. Én azokat is tudtam irigyelni. Tehát az már kényelmesebb, mert ez a bordázott, borzalmas anyag, ami nem valahogy nem úgy rugalmas, ahogy egy normális anyag,
nem,
hanem
az nem
ahol
rugalmas.
Kéne, ott nem nyúlik, ahol nem kéne, ott nyúlik. Szóval borzasztó. Tehát különbözik egyrészt a leggingstől, mert ugye én, aki ezt a harisnyát gyűlöltem hordani, viszont leggingsben élem az életemet most már nem tudom hány éve, de jó ideje, tiltakozom a mindenféle összehasonlítás ellen. Tehát az anyaga a kettőnek teljesen eltérő. Egy jó leggings, na nem a Magyarországon kapható, hanem így a angol import, meg használt ruhában kapható, az simogatja a kis testedet. Ez a gyerekkori harisnya, ez bánt konkrétan. A másik fontos különbség, hogy annak van ugye lábfeje. Attól különösen rossz belebújni, mert a lábfejénél kifejezetten nem rugalmas a gyerekkori harisnyát. És mire abba és onnan még fölrángatod.
És nem mindegy, hogy veszed föl.
De nagyon nem. Meg nekem állandóan volt ez a, és most is még, hogyha harisnyanadrágot veszek, akkor ez elfordul. Elfordul, és fordigatom magamon, nem jövök rá, hogy hol fordult-e, borzasztó. Szóval a leggingsnek nincs, és nincs benne a popsina két varrás, amitől aztán végképp kényelmetlen nem.
Amit, hogyha az van a gyereken, más. A két varrás nélküli leggings, azzal már rögtön nem pucér, hanem az egy nadrág.
Én mondjuk a leggingset sem a hordom, és gyereken sem gondolom jónak úgy hordani, hogy nincs rajta azon is egy szoknya, vagy ruha, vagy valami. Tehát a leggings nem, mert nem nadrág.
Nem nadrág, de tehát, hogy nyáron, aki mondjuk így nem szereti a
hát legalább egy tunikát, vagy valami, ami úgy jó, nekem eleve vannak ugye
ilyen. De miért rosszabb, mint egy ilyen picike, rövid nadrágocska? Tehát, hogy én ezt a részét
hát
nem értem.
Hát a picike rövid nadrágot se, hát is attól függ, hogy milyen picike, meg hát az ott azért bevág akár.
De vagy vág be.
Hát, én láttam már karom varjút. Szerintem az nem nadrág, de hogy az a két varrás, egy varrás azért is jó egyébként, mert abból le tudod szűrni, hogy jön a gyerek, vagy megy. Ha így látod, hogy két csík van, akkor megy. Ha egy csík jön, akkor jön. Ilyen egyszerű. Uh-huh. Szóval ez nagyon praktikus dolog, viszont borzasztó. Borzasztó. De a felnőtt harisnyákon is ugye nagyon sokszor van két varrás a hátsóján, tehát hogy az is borzasztó kényelmetlen.
Ráadásul ugye, tehát hogy ennek egy olyan ruhadarabnak kellene lennie, ami úgy eltűnik a ruha alatt, ami, főleg, hogyha egy kis ruhával veszed föl, vagy egy valami elegáns
cucca alá. A két csík,
és igen, és akkor a két csíkkal meg nem tudsz mit csinálni, mert hogy az átlátszik a ruhán, vagy hát, tehát hogyha ez egy vékony, vagy finom anyagú ruha, akkor és az rácsimul, akkor az látszik.
Igen, és ráadásul a nejlóharisnyával kapcsolatban még szerintem van az is, és itt szeretném ajánlani minden úri embernek, aki hallgat minket, hogy ha egyszer meg akarja érteni, hogy milyen hisztis nőnek lenni, akkor próbáljon magára erőltetni egy nejlóharisnyát. És mire azt fölveszi, addigra szerintem pont abba az állapotba kerül, mint
ha egy... sikerül fölvenni, úgyhogy nem szakad ki.
Na ebbe, igen, ide akartam utána kiugrani, mert hogy egyrészt elfordul, nem tudom, De hogy igen, tehát, hogy mindez ráadásul nagyon vékony anyagból készül. És valahogy nekem ráadásul az az élményem van, nem vagyok nagy nejlonharisnya hordó, régen sem voltam, és általában olyan eseményekhez kapcsolódik nekem a nejlonharisnya fölvétele, amikor van ilyen ünnepi alkalom van.
A fehér harisnya.
Az borzasztó. De hogy...
Azt kitalálta ki, hogy ez, ennek léteznie kell?
Hogy milyen jól néz ki. Igen, mondjuk nekem a fekete sem annyira.
Nekem az sokkal. Tehát, hogy én tehát, azt hogy... tudom elegált. Meg egyébként én szerettem, tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy szép harisnya, egy szép lábon, az tök jól
rendben mutatni. Van, de attól még borzasztó találmány. Mert hogy, tehát, hogy nekem az az élményem, hogy harisnyát mindig sietve kell fölvenni, mert valami alkalomra megyünk, ahonnan nyilván el vagyunk késve. És sietve fölvenni egy nagyon finom érzékeny anyagból készült ruhadarabot, amit egyébként is nehéz magadra rángatni, úgy, hogy közben ne szakadjon ki, mert ugye tépnét húznád magadra, mint az állat, de hát ha tépet húzod, akkor viszont azonnal ki fog szakadni. És ha nem sikerül ekkor, akkor ugye, tehát hogy minden gyakorlott nő tudja, hogyha valami olyan helyre megy, akkor pótharisnya legyen.
Ez igen.
Mert ha a felvételkor nem szakad ki, akkor tuti, hogy a legkellemetlenebb helyzetben fog valamitől kiszakadni, és végigfutni az egész, és vérci ki.
És itt beékelnék két ilyen praktikus tanácsot ehhez, hogy ha azt látjuk, hogy egy nőtársunknak felszaladt a harisnyája, ja. akkor diszkrétan szólj, igen. Mert nekem az annyira olyan, hogy egyrészt így, mikor látom, és most ez nem lesz kellemetlen, és most szeretném magam föloldozni, és elmondani, hogy én fogok szólni. Jó, és ugyanezt várom el, hogy Pogi, kiszakadt a harisnyád, hogy ezt így bárki nyugodtan megteheti. Nyilván ne úgy, hogy éppen nem tudom, így bazira szereplek valami társaságba, és akkor...
Hát vagy ne a mikrofonba mondja be valami eseményen, de diszkréten, igen.
Igen, diszkréten. A másik, ami nagyon, nagyon jó hack, a body.
Jaj.
De úgy, tehát, hogy felveszed a harisnyát és a bodyt.
Jézusom, egyszerre harisnya és body?
Igen, a legnagyobb szívás egyébként, hát az... de én télen tudom azt gondolni, hogy így a derekam se fázik, és a harisnya sem csúszik le, mert hogy a body alá...
veszed a harisnyát,
igen,
és akkor nincs szépen alul összegombolod, és akkor föntartja a harisnyát. Nekem úgy is lecsúszna, ebbe biztos, hogy...
Hogyan? De hogy
csúszna? Bárhogy. Itt oldalt lecsúszik, ott középen. És akkor az oldala csúszik le, és mert igen, a másik a harisnyában, hogy csúszik, és állandóan húzogatod, és ha más nem, akkor úgy kiszakítod, ugye, hogy próbálod nagyon diszkréten, nagyon hirtelen egy mozdulattal fölrántani, na akkor kapsz bele, és téped el magadon.
Igen, meg hát annyira diszkrét, mint a moziban, igen. Nagyon diszkréten fölbontani egy zacskó belopott cukrot.
Igen, körülbelül.
Nem sejtettem, hogy a harisnyánál ennyire fönn fogunk akadni, de valójában...
Ezért ez fontos, kibeszéletlen téma szerintem.
Teljesen, annyira alulértékeltük ezt. Igazából most, ha jobban végig gondolom, erre szállhatunk volna már
egy egész műsort
is. Hát de nem. De tényleg egy ilyen, az a ruhadarab, amiről azt gondoljuk, hogy nagyon praktikus, nagyon szükséges, de a világ megrontója.
Hát igen, és a női létnek szerintem egy nagyon fontos és szerves része. Tehát, hogy ha nő vagy, akkor nem nagyon van olyan, hogy nem volt dolgot harisnyával. Van olyan, mint én, aki viszonylag ritkán, és nem nagyon, és nem tudom. Mert például nem beszéltünk harisnya mentén még a bokafix és combfix megoldásról.
Jézusom, figyelj! Na, köszönöm.
Mert említést érdemelnek.
Ne, tök jó. Igen, maradjunk akkor arra is, egész szeretem majd a más ruhadarabokról is, a hasonló neműkről.
Vagy jövő héten megyünk tovább.
Beszélni, de igen, tényleg igazad van, mert hogy itt volt egy mondat, ami elhangzott, aminek kérlek tegyünk pontot a végére, igen. Hogy aztán tovább tudjunk menni a boka és mindenki. Az is többi borzalom, hogy tehát szerinted, mert én most ezt megint újra elővettem idén télen, mert borzalom hidegek voltak már, hogy nem tudod, nem jövök hozzád, igen. És te csak azt látod, vagyok. Hogy én itt már hajnalba vakarózom nálad, mert tényleg a harisnya szétkínozza az életemet, vagy a másik, hogy egyszer csak így elkezd kinyúlni, és így egyre följebb tudom már magam.
Igen, és már az arcod elé is oda tudod húzni.
És tök jó, mert egyszerre már garbóm is van belőle, meg sálam. meg pán nélküli fej. Igazából tulajdonképpen egy ilyen overall lesz belőle.
Igen, vagy felhúzhatod idáig, és akkor a nyakkendővel megkötöd, hogy így megmaradjon a nyakadnál, és ne csúszol le. Na! Micsoda divat ötlete!
Elképesztő. De hogy, tehát akkor szerinted ez nem melegít egyébként?
Hát szerintem nem. Vagy, tehát hogy érdemben jelentősen nem. Hát eleve, tehát hogy láttál.
Ez most azért fontos, mert akkor ezt ki kell iktatnom az életemből, mint lehetőség. Mert ugye az van, hogy én ugye főleg ilyen ezeket a szűk nadrágokat hordom. És ez alá azért nem tudsz bármilyen vastagságú harisnyát fölvenni. Meg ugye van az a tévképzetem, hogy hát, hogy tehát még vastagabb lesz tőle a lábam, tehát egy nadrág, meg egy vastag harisnya,
az már
annyira fog látszani, hogy nagyon centik, érted? Centik.
Cuki vagy, igen.
Jó, de mindegy, ez érzés.
Értem.
Ez érzés, ez olyan, amivel nem lehet mit kezdeni, ezt én érzem.
Azt a tanácsot tudnám adni, mert szerintem, tehát ez a sima húzdenes normál harisnya körülbelül semmit nem használ. Uh-huh. Tehát nem tudom, egyszer fogta, de már meg úgy igazán, vagy hát, néztél-e már magadra, hogy baromi vastag, komoly hőtartó réteget képez. Szóval, hogyha ilyesmit szeretnél, és viszont azt szeretnéd, hogy ne kövérnek érezd magad attól, hogy egy vastagabb valami van rajtad, akkor egy olyan vastagabb harisnyát javaslok, ami viszont ilyen éppen hogy jó rád, mert az egy picit így összefog.
Tényleg is, amikor így órákat ülök, vagy vagyok benne valahol.
Hát, szívem. De a keringésnek jót tesz egyébként.
Na, jó, hagyj.
Hát, szívem, 30 elmúltál, viszerek meg egyebek, itt így be kell kalkulálni már, de te tudod. Én csak jó tanácsképpen mondtam, mert hogy ettől azt érzed, hogy olyan vékony vagyok, mert úgy össze vagyok tartva, és akkor arra ráveszed a kis nadrágodat, de mindenképpen tényleg, tehát azt gondolom, hogy vagy egy vastagabb pamut harisnya, vagy egy vastagabb nejló harisnya az, amivel hát valami hatást is el lehet érni abból, amit te szeretnél, vagy add föl, és hát ez van, hideg van, kész. De a nejló harisnya nem megoldás a problémára, csak arra, hogy viszkesen a bőröd, és rosszul érez magad benne.
Igen, ráadásul engem ezek, amik így kicsit vagy tehát, hogy amik folytonosan szorítanak, például ilyen egy ilyen fülpánt, vagy hajpánt,
ja, igen.
És a harisnya is ilyen, hogy lehetek akárhány kiló, meg érezhetem magam bárhogy a bőrömbe, de mondjuk azt gondolom, hogy ez valahogy ilyen pszichésen történik, mert a hasamnál ugyanúgy tud nyomni, mint a fejemnél. És hát így, jó, értem, hogy nem olyan kis picike fejem van, de hogy azért mégiscsak. Szóval, hogy engem ezek egy idő után így rettenetesen nyomnak, és fáj tőle mindenem, meg így
tud nekem is,
a hajpántól is azt tudom érezni, hogy az agyam, beszűkül a tudatom egyszerűen.
Meg nekem konkrétan megfájdul a fejem az ilyenektől, tehát, hogy így azt teljesen értem. Úgyhogy, hát ezek a lehetőségek vannak, Bogi. Uh-huh.
Jó. Jó, hát akkor át, hogy el kell engednem ezt a gondolatot, hogy ez melegít. Jó, oké, mert ez megragadott, és például én ezért kínosztam magamat itt most heteken keresztül.
Hagyd a fenébe.
Uh-huh. Jó. Jó, köszönöm szépen a segítséget. Akkor áttérhetünk a
Bokafix jelenségre.
Azt árul, de van olyan élményed, hogy fölhúzod a boka vagy térd zoknit, mondj, tehát ne is menjünk följebb, mert na, szóval ne menjünk följebb, boka vagy térd, harisnya zokni.
Nájlon zokni.
Nájlon zokni, hogy az úgy ott marad?
Térdnél igen.
Komolyan?
Igen. Nyilván jó fajta kell, hogy legyen, meg elég vastag kell legyen a vádlid ahhoz, hogy így pont ne.
Ez mondjuk nagyon kedves, akkor tehát nem azzal van a baj.
Nem, túl slank a lábad, igen.
Jaj.
Túl vékony.
Ja, mert én eddig mindig azt hittem, hogy azzal van a probléma, nem. Hogy így arányaiban.
Hát logikus, érted? Hát így egy forma széles, hát persze, hogy lecsúszik, szegény, nem tudja, nem érti, hogy jól kéne neki megtapadni. Nekem szerencsére van, ami megfogja, de boka ilyennél meg, ami ilyen vádli középig, tehát eleve van ugye az a boka, ami ilyen nagyon kicsi.
Igen.
Tehát, hogy tényleg mondjuk a legging alá még így fölveszed, az maximum úgy tudom értelmezni, hogy ilyen olyan cipőt veszel föl, amihez úgy kell. De nálam ezek is olyanok voltak csak, nem sok tapasztalatom van velük, de például azért sem, mert lecsúszik. És na, annál szebb látvány, mint amikor a leggings alatt, hogy lecsúszva ott van, és mondjuk is balerina cipő meg úgy a végén, hát az valami rendkívül szexi jelenség. És hát ugye pár hete, nem is tudom, talán két hete beszélgettünk erről a felhúznád, de közben minek húzzam föl, de közben egy mozdulat lenne, meg stb. Most ez az, amivel ezt így...
Ez tehát, egy célmalomharc.
Amíg rajtad van egyrészt, addig folyamatosan ebbe az állapotba vagy, hogy megint lecsúszott az Istent, nem még azt föl kéne húzni, de most nem kéne lehajolni, de föl kéne húzni, nagyon ciki, de föl kéne, de úgyis lecsúszik, de... És akkor ezen így évődsz egy jó ideig, majd amikor hirtelen azt hiszed, hogy mondjuk az utcán, itt lát senki, gyorsan fölhúzod, és négy lépés múlva tényleg újra megint lent van, és akkor megint egy fél óráig ezen eszed magad, hogy fölhúzom, ne húzom, úgyis lecsúszok. Szóval egy merő szenvedés az egész.
Ugyanez ennek van egyébként a... van olyan változata is, tudod, vannak ezek a titok-titok zoknik.
Tudom.
Na és van harisnya változat nekem.
Én megmondom őszintén, ezt a titok zoknit úgy, ahogy van, nem teljesen értem. Én itthonra szeretem fölvenni, de cipőhöz. Tehát, hogy szerintem, már bocsánat, az is egy tök buta jelenség, amikor egy picit kilátszik a cipőből.
De ennek pont az a lényeg, hogy ne látszódjon ki.
De általában a picit kilátszik.
Mm-mm.
Hát, sokaknál. De
az, hát ami látom. itt
hát, csak azt tudom,
de látom. Nem, tehát, hogy akkor nem ugyanarról beszélünk.
De. Hát, ami így, igen, ilyen kis tötrötrö.
Hát igen, de az hogy látszik ki? Tehát, hogy te szoktad rajtam látni, amikor én sneakersbe vagyok, vagy tornacipőbe, vagy nem tudom én, hogy
hát
olyan
marad. Hát a tornacipőbe vagy, akkor nem. De sokan mondjuk balerina cipőhöz, vagy ilyenekhez
jó, hát jó, ahhoz igen, ott
így. Na, hát nem rólad beszélek, én így a világról.
Jó, hát magamra vettem, ne haragudj.
Mert ugye, aki egoista is mindig azt hiszi, hogy csak róla van szó, az ugye már csak olyan. Szóval, tehát, hogy ha titok, akkor legyen titok. Igen, olyanhoz oké, hogy fölveszik, de ahhoz meg én nekem, tehát mondjuk egy sportcipőbe nekem meg egy rendes zokni dukál, tehát hogy én azt nem érezném kényelmesnek. Úgyhogy én, nekem van 2-3 ilyen kis titok zoknikám, én ezt itthon szeretem fölvenni, sehova máshova. Máshogy, más szituációban nem tudom értelmezni a dolgot. De szóval a boka az mindig lecsúszik, az ilyen vádli közepig érő zokni, rendes zokni, az is mindig lecsúszik, és ugyanezzel.
És abban az a jó, hogy annál több pördül le, tehát, hogy annál vastagabb lesz a kis karimája.
Igen, tehát, hogy látványos igen. Lesz, hogy ott valami van, de érdekes, még ha a leggings rá is lóg esetleg, vagy ugye a kinyúltabb az már nem lepördül, hanem itt így
nem lehet egyébként, hogy mi vagyunk harmonika. A trógerek, akik ebből nem tudom, az olcsót veszik meg, és azért történik meg?
Hát jó, azt elismerem, hogy nem a drágát szoktam venni belőle, de te el tudod képzelni, hogy ebből, tehát hogy annyira más lenne, hogy az nem.
Figyelj, tehát hogy rendes harisnyából van többfélém, és van olyan, ami ilyen egész, tehát hogy abban sem vagyok komfortos, most a teljes a kétlábos harisnyára beszélek, meg van olyan, ami...
Harisnya nadrág, bocsánat, ez a szakkifejezés.
A harisnya nadrág,
a harisnya
igen.
Az, ami idáig ér.
És akkor ebből van olyan, amit meg így föl tudok tényleg így a nap végére egész hosszan így mellig húzni, és az szerintem azért az anyagtól függ, hogy tehát szerintem az nem úgy van kitalálva, hogy te az úgy jól ki tudjon ott nyúlni, mert hogy fogy a nap, meg
megeszel közben, ugye?
Igen. És azért gondolkodom ezen el, mert én ismerek olyat, és ezt nagyon közelről, hogy egész gyerekkoromban ezt végignéztem, hogy anyukám, ő például nagyon nagy harisnya zokni is meg.
Ja, igen?
Igen. És te én...
Soha nem láttad, hogy lecsúszott volna
nem.
Neki. Hát anyukádat kellett volna fölhívjuk, és meg.
Mert most ott eszembe egyébként, tényleg meg kellett volna őt kérdezni, hogy...
Mi a titka?
Ez lehet, hogy olyan, mint a... Vannak, tudod, azok a lányok, akik fölvesznek egy fehér nadrágot, hát, eltöltenek ugye? Benne egy napot,
esőben.
És még mindig fehér.
És igen, és nincs rajta egyetlen sárpöcs sem. Én nekem meg a fekete nadrágom is nyakig sáros.
Uh-huh. Kicsit elkalandoztunk, kiventiláltunk.
Harisnya világban is.
Azt hiszem, nagyon sok mindent kiventiláltunk itt a harisnyákkal kapcsolatban, és tényleg úgy érzem, hogy erre lehet, hogy rá kellett volna szánnunk egy egész adást, mert hogy a combfixekről még szót sem ejtettünk.
Vagy szerintem ez a fehér menü... Fehér nemű vonalon esetleg haladhatunk tovább, és lehet belőle egy sorozat.
Jó, végigvehetjük nekem ezt tetszik, úgyhogy akkor a következőkben még ezt a
egyéb fehér nemű darabokat.
Gyötrő, praktikus, higiénikus, meg szóval dolgok.
Vagy megszokott ruhadarabok.
Kicsit felgöngyörítjük itt a, mint a harisnyát. Hogy miért is viseljük ezeket, és miért úgy, de erről majd később. A mai témánk az a halogatás, hát mondhatjuk pszichológiája, ezt fogjuk egy kicsit kibogozni itt a Hágával, hogy miért halogatunk dolgokat, ez kinek és miért jó, mindenki csinálja, szerintem az is, aki azt mondja, hogy sohasem mit nem halogat, hanem mindent rögtön azonnal elvégez, de hogy szerintem ez egy olyasmi téma, mint a türelem, hogy ugyan...
Mindenkit érint.
Mindenkit érint, meg mindenki úgy átesik rajta, szerintem időszakos is tud lenni, tehát hogy lehet, hogy valaki amúgy ilyen nagyon azonnali, meg mindent, hogy most erre van egy csomó ilyen közmondás, de persze egy csomó jut eszembe, amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra, például típusú hozzáállás, ami nagyon belénk van kódolva, hogy így kéne csinálnunk, és minthogyha rettenetesen ellenkeznénk, hogy mégse így történjen. Ma erről fogunk beszélgetni, és ehhez kapcsolódóan találtunk egy cikket, ami még, ennek így inkább csak felvezetése, ugye már itt többször emlegettük a FOMO-t, mint jelenséget, ami a Fear of Missing Out.
Most végre megtudom, hogy mi
kifejezésből. Ja, te ezt nem tudtad?
Nem, mert te egyszer mondtad nekem, hogy FOMO, csak nem tudtad, hogy valaminek a rövidítése, és magamtól nem tudtam összerakni, pedig hát egyébként elég logikus, mert hogy ugye hát ez a attól való félelem, hogy kimaradok valamiből.
Így van, ami, hát azt hiszem, hogy az én generációmat biztosan rettenetesen érinti, mindenhol ott akarunk lenni, mindenben részt akarunk venni, és nem akarunk kimaradni, és nem akarjuk azt érezni, hogy egy percünket is elpazaroltuk volna. Igen,
ilyen élmény hajhászok és gyűjtögetők vagytok.
Teljesen, amitől van egy olyan megélésünk, hogy igazán sehol nem tudunk ott lenni, mert mindig a következő élményre vágyunk, ami akár lehet egy, tehát ugye ott vagyok egy buliban, ami amúgy nagyon jó, de már arra vágyom, hogy az ágyamban legyek és aludhassak, vagy már azon gondolkodom, hogy is holnap nem tudom, kirándulni megyek, meg szóval mindig csinálni kell valamit, és a folyton tevőlegesnek kell lenni, mindig hasznosnak kell lenni, ha máshogy nem is, akkor legalábbis úgy, hogy a saját életemet úgy éljem meg, hogy maximális kipörgetéssel és kihasználtsággal működik, tehát hogy csak ülünk és nem csinálunk semmit, az no way.
Pedig nincs is annál jobb, de hogy ráadásul szerintem ebben az is csapda, hogy mert ebben az élményhajhászásban van egy ilyen is, nem, hogy mert majd jó lesz, ez így lesz jó, az meg azért lesz jó, és fú, abba a buliba is menjünk el, mert ott lesz az akárkicsoda. És hogy szóval, hogy mindennel kapcsolatban van egy ilyen túlzott elvárás, hogy az majd miért lesz baromira jó, és ez, tehát, hogy ezzel csalogatjátok úgymond oda magatokat mindenhova, és egyébként ez már szerintem az én generációmtól kezdődik, és aztán valószínűleg minél frissebb generáció, annál durvább mértékben van jelen ez a FOMO dolog. De szóval, hogy amiben benne vagy, abban már nem is vagy benne, mert egyrészt...
Már előtte benne voltam gondolatban.
Igen, de valóságban meg nem ott vagy, mert egyrészt nem teljesíti azt a túlzott elvárást, amit támasztottál vele szemben, és azért kvázi már vigasztalásképpen is, meg egyébként ugye a rohanó tempó miatt is, már a holnapira, vagy a következőbe, rekoncentrálsz, ahova majd átmegyünk innen az operából, a karcsiék buliába, és na majd ott viszont ott lesz a Pisti, aki majd mekkora nagy arc lesz, és hú, de jó lesz. De hogy ettől itt vagy, mindig egy ilyen csalódás érzés van egy kicsit, hogy jó ez a buli, hát de majd, a holnapi, a következő, a...
Kicsit az az élmény, mint amikor evés közben, vagy étteremben arról beszélsz, hogy nem tudom hol mit ettél, mikor étkezés közben elkezdesz kajáról beszélni.
Igen, ez milyen finom volt.
Hogy igen, tehát ott vagy egy buliba, és azt tervezgetitek, hogy majd milyen bulit fogtok csinálni, vagy mit csináltok majd közösen, és akkor már rögtön nem ott vagytok, hanem gondolatban, tök máshol. Ami szerintem egyébként még ennek nagy ilyen rákfenéje a túlzott elvárások mellett, hogy saját magunkat is tehát, hogy túlszervezzük az egészet, megpróbálunk egy napba annyi mindent besűríteni, ami egyszerűen képtelenség.
Befogadhatatlan.
És én most ezt például elkezdtem csinálni, hogy hogy ilyen végig gondolni, nagyon reálisan, és nem ilyen, tehát nem jó fejeskedve magam, hogy jó, ott így elmegyek, és akkor ott végig egy fél órát, megiszom vele egy kávét, az kb. 20 perc, és akkor utána meg majd oda megyek, meg ezt csinálom, és akkor
Jézusom.
A napomban benne van 7 dolog, ami igazából, hogyha reálisan nézem, megvalósíthatatlan, mert például nem kalkuláltam bele, hogy A-ból B-be elmegyek, akkor az a budapesti közlekedéssel mondjuk így nagyon kedvesen számolva 30 perc, igen. Csak a Deák és Asztúria
között mozognak,
de hogy akkor is, például azt így nem kalkuláljuk bele, meg az sem, hogy, tehát, hogy ha én találkozom veled, akkor a nagyon hát aranyos elképzelés, hogy ez egy kávé lesz, de alapvetően is veled 2 kávét iszom meg például.
Meg nem tudom, tehát hogy szerint számomra az, hogy a napba beiktatva, tehát nem az, hogy összesen, hanem a mindenféle other dolgok mellett 2-3 emberrel csak úgy kávézni, vagy ilyesmi jellegű dolgot beiktatni, tehát az eleve ilyen befogadhatatlan. Tehát mit fogadsz be egy emberből, ha a 7 programodból ő az egyik, és a 3 találkozódból ő az egyik? Hát meg se érkezem annyi idő alatt, és össze se kapcsolódunk rendesen annyi idő alatt, amikor már nekem a következővel kéne találkoznom.
Igen, de ebben az is benne van, hogy közben így munkafronton, meg szóval nagyon elfoglaltak vagyunk, nagyon leterheltek, és amikor van egy szabad napod,
ja, igen.
Akkor mindenki, bepótolni. Igen, próbálod bepótolni azt, ami az elmúlt hetekben, hónapokban elmaradt, és szeretnél mindenkire időt igen. szánni, és hogyan priorizálsz, mondjuk így, nem tudom, a 3 legjobb barátnőt közül, hogy na akkor, hát vele találkozom, a többiekkel meg nem. De mindenki tökre ugyanúgy úgy szeretek egyébként. Szóval, hogy ebbe ez ilyen nagyon becsapós is, vagy hát becsapás, mert nem lehet ennyi mindent való igaz belerakni. Már csak azért sem egyébként, mert igazad van, tehát, hogy fél óra alatt ráhangolódni még egy állásinterjúra is.
Igen, nehéz.
Nehéz, amiből egyébként leginkább menekülnél.
Igen. Igen. Igen, én egyébként rendszeresen a 2 ünnep közötti időszak az, amikor ebbe bele szoktam esni, hogy mindig előre azt érzem, hogy ó, hát ott majd lesznek napok, de jó. És akkor elkezd telni, és akkor egy idő után kiderül, hogy hát ő már bele sem fér, és úgy beteltek a napok ilyen bepótolandó találkozókkal, meg egyebekkel, hogy hát Pap Helgára már végképp nem maradt idő. Mert hogy Pap Helgára is kellene, és ami nekem nagyon szimpatikus, és ebből a VMN cikkből kiderül, amit találtunk, hogy mindennek ugye előbb-utóbb megjelenik az ellentéte is, és minden egyszer átbillen annyira, hogy vissza kell, hogy billenjen, úgyhogy megjelent a JOMO, a FOMO mellett, ami a Joy of Missing Out, azaz a kimaradásnak az öröme. Amikor jó, hogy végre kimaradok valamiből.
Igen, de azért lássuk, hogy ez egy kicsit ilyen erőltetett. Tehát, hogy ebben van szerintem egy ilyen hipsterség, hogy nem, én most nem megyek, mert nem akarok.
Hát én azt gondolom, hogy attól függ, tehát hogyha megmaradunk itt ennél a FOMO-JOMO dolognál, akkor igen, akkor egy kicsit erőltetettnek érzem én is, hogy jó, itt ez a FOMO, de már tényleg annyira túltoljuk, hogy valamit akkor rakjunk így az ellenpólusra. Az rendben van, hogy az, jó, hát kicsit művidem én, de csináljátok. Viszont, hát te ismersz engem, meg a hallgatók egy része is, a rendszeres hallgatók mindenképpen, tehát, hogy számomra igenis, és te az elmúlt években léptél be ebbe a klubba tulajdonképpen, hogy, tehát, hogy megérezni és megtapasztalni annak az örömét, amikor tényleg magad vagy csak egy, maximum 2 másik emberrel, de hogy olyan megadod a módját dolgoknak, és nem azzal stresszeled magad, hogy ma ide kell menni, hú de jó lesz, ma hú de jó kell, hogy legyen a bármi, mi van, ha kimaradok ebből a buliból, hanem szerintem egyrészt mi is egyre ügyesebbek vagyunk abban, pedig nagyon, nagyon nehéz pozícióból indultunk, tehát hogyha valaki, akkor szerintem mi nagyon tudtuk ezt tolni, főleg ezt a kimaradás részt, hogy lemaradunk, most valami nagyon fontosról, nagyon jóról maradunk le. És hogy szerintem ebben tök sokat fejlődtünk, hogy már nem okoz ez...
Nekem az
lelki problémán.
Az megy most már egyre könnyebben, hogy nem hiszem el, hogy a csoda akkor fog történni, ha én nem vagyok ott.
Aha, igen.
És
igen,
erre igen. Például, hogyha valakinek ez még nehéz, és nem tudja, hogy ezt hogy kell elsajátítani, hogy ne parázzon ezen, hogy valahol elmiskor az lesz az évszázad bulija, amiről aztán a többiek évekig beszélni fognak, meg az évszázad kávézása, meg a nem igen. Tudom én micsoda, hogy azt gondoljunk a szilveszterre. Számoljuk össze, hogy hány szilveszteren vettünk részt az elmúlt, mióta szülők nélkül szilveszterezünk, igen. És abból hány volt olyan, ami annyira emlékezetes, amire rettenetesen emlékezni akarunk, és hány volt belőle felejthető.
Vagy ami nagyon rossz lett volna kihagyni.
Közepes buli, igen. Tehát ami tényleg bánunk, hogy ebből így kimaradtunk. És az szerintem tud segíteni annak az elfogadásában, hogy uh-huh. Ja, tényleg. Tehát, hogy ennyire tud bármelyik esemény, ennyire csoda és magic lenni, ami nem veszünk részt. Egy szilveszter pont ugyanilyen, hogy nem történik semmi, hogyha nem vagyunk ott. Ha olyannal vagyunk meg, vagy úgy töltjük, ahogy azt mi szerettük volna, akkor igazából teljesen mindegy, hogy ez hol történik.
Úgy is beköszönt az új év. Meg lesz éjfél.
Lesz.
Akár
lesz.
Ott vagyunk, akár nem.
A januári témánk az újra kezdi...
A kezdetek.
A kezd, bocsánat, mindig a... Igen, mert az újrakezdés az már volt.
Igen,
most a kezdetek, és ugye itt januárban adja magát, hogy hát rengeteg fogadalmat teszünk, eltökéltek vagyunk, el akarunk kezdeni dolgokat, új szokásokat beépíteni, és aztán ahogy így telik a január, meg a napok, úgy egyre haleványodnak ezek az elvárások magunk felé, meg célkitűzések.
Meg az elhatározások.
Addig-addig még azt nem tudjuk mondani, hogy jó, hát mindegy, akkor végül is ezt így el is felejtettük, és kínosan ügyelünk arra, hogy senki rá ne kérdezni, hogy te figyelj, mi van az életmódváltással, meg akkor elkezdtél futni. Kérdésekkel, hogy...
De kellemetlenek ezek? Nem, mikor így bekérdeznek.
Szembesítél.
Na, ne kérdezzél róla.
És ilyenkor lehet nagyon utálni a másikat.
Uh-huh. Igen, pont ez jutott eszembe, hogy mondjuk ez ilyen tipikus, ilyen kellemetlen vasárnapi családi ebéd, hogyha egy valakivel szemétkedni akarsz, akkor így egy ilyen bekérdezés az tökéletes eszköz hozzá.
De nem is kell szemétkedni, egyszerűen csak lehet azt is, hogy ilyen jófej módon meg akarja kérdezni, na, mert hát tudja, hogy ez ilyen múltkor téma volt, hogy akkor ezt fogod, és persze ezeket ugye ilyen iszonyat elánnal tudjuk mondani, hogy és akkor azt fogom csinálni, hogy, és megvan rá, hogy így fogom, meg úgy fogom, meg legalábbis én ezt nagyon tudom csinálni. Állandóan vannak ötleteim, hogy mit fog megvalósítani, és amikor valaki erről kérdez, akkor de jó memóriád van az anyád úristeni.
De kár, hogy nem vagy feledékeny.
Igen, igen.
Igen, és ez egyébként szerintem azért is lehet vagy nagy a veszélye ezeknek, hogy feljön a vasárnapi családi ebéden, mert sokszor azért egy családban ugye, szóval hogy kicsit nehezebb, már persze nyilván tisztelet a kivételnek a családoknál, de hogy ahol nem ilyen nagyon bensőséges a kapcsolat, ott így tudod, így megvannak ezek a most így mi a téma, amiben ő benne van. Uh-huh. És akkor ugye hát, ha előzőleg az volt, hogy na, januártól én ezt meg azt fogok, akkor úgy az a kapaszkodót, hogy ja igen, emlékszem, hogy mondta, hogy elkezd angolul tanulni, hát akkor mire kérdezzek? Hát ezt tudom most itt témaként, akkor rákérdezek. És akkor nem tudod, hogy erre nem szabadott volna rákérdezni, mert... Hát ez napolódik.
De miért nem tudunk ebbe beleállni?
Már mibe abba, hogy hát tudom, hogy múltkor nagyon határozottan és lelkesen mondtam, de akkor egy lúzer, lusta disznó vagyok, hogy végül úgy döntöttem, hogy ezt elhalasztom néhány évvel.
Igen.
Mert ez elég rosszul hangzik azért szerintem.
De közben meg nagyon vicces.
Főleg önmagad előtt.
Igen, de én valahogy azt érzem, hogy annyival vidámabb lenne a világ, hogyha így egy vasárnapi húsleves fölött így ez hangzik el, hogy igen, így anyád megkérdezi, hogy tényleg mi van igen a német vagy az angol tanulással, és így azt mondta, hogy ja, semmi, csak így mondtam dolgokat a múltkor össze meg vissza, és tök lusta vagyok továbbra is, és nincs is hozzá igazából kedvem.
De szerintem egyébként akkor nem okoz gondolt, hogyha elég feszteren a kapcsolat azzal, aki bekérdez, ez, vagy hogyha eleve olyan a családod, ami azért, hát ha ilyen a családod, nagyon irigyülünk, meg a kisebbséghez tartozó valószínűleg, de ahol így nincsenek ilyen frusztrációk, meg így is mindig azt mondják, hogy semmire kellő vagyok, vagy már ja, évek hogy óta ezek... ezzel izélnek. Igen, tehát, hogy egy olyan közegben, ahol alapból frusztrálod magad azon, hogy nem tudom, anyámék azt akarták, hogy egyetemre menjek, de én nem mentem, vagy mindig ötöst vártak tőlem, de én csak négyes voltam. Tehát, hogy megvan alapozva ez a, hát, jó van kislányom, te tudod, típusú életérzés, akkor ott azért, tehát, hogy igen, egy nem biztonságos közegnek érzed, még ha a családodról van szó, akkor is lehet ez egy nem biztonságos közeg, ahol ha megmutatod magad, és idézőjelben mesztelenre vetkőzöl, és azt mondod, hogy igen, béna vagyok, lusta vagyok, össze-vissza beszéltem, és különben is hatás alatt voltam a bárminek is, amikor ezeket mondtam, akkor ezáltal sebezhetővé válsz, és hát ki akar nem biztonságos közegben sebezhetővé válni.
Nagyon szerettem volna rávágni erre, hogy ja, de az én családom, ez tökre szerintem ilyen, hogy így ki lehet ezt mondani, és akkor eszembe jutott, hogy most, hogyha így a nagymama megkérdezné, hogy mostam-e ablakot karácsonykor. Igen, és akkor csak ennyi.
Igen, ez a témafüggő is
igen,
a családban.
Igen, akkor hogy... jó kislányom, te tudod, ja. Lenne a válasz, mert minden benne lenne, és igen, akkor a rajz így... Ez az például olyan téma lenne, azt hiszem, amit most így kerülnék.
Igen, tehát lehet, hogy az angol tanulást ezt úgy kacagva bevállalnád, de az ablakmosás igen. Az már egy kicsit nehezebb.
Igen, az a kérdés, hogy ezek mögött igazából van-e igazi elhatározás, vagy csak ilyen légből kapott?
Hát figyelj, én nem hiszek az újévi fogadalmakban.
Kicsit szerintem nézzük meg ilyen távolabb, tehát hogy ilyen elhatározás, amit is akkor itt már kicsit kanyarodjunk rá arra, ami a mai valós témánk, a halogatás és annak az elkerülése, tehát hogy hogyan ne legyünk halogatók, vagy ha éppen halogatósba vagyunk, és már szenvedünk tőle, akkor hogyan tudunk ettől megszabadulni, hogy amikor valamit elvileg mi elhatározunk, hogy eldöntünk, hogy ezt szeretnénk csinálni, és mégiscsak tologatjuk magunk előtt.
Hát ugye először is nagyon fontos ez az elvileg szócska itt a mondatban, mert hogy szerintem nem mindegy, hogy elvileg eldöntöttük, vagy eldöntöttük. A számomra az én megfogalmazásomban a döntés az ugye az, amikor kvázi képtelenség, hogy máshogy történjen, mert nincs képem arról, hogy másképp történik, azaz kizárt kategória. Ezekben az esetekben, ha főleg, ha ez tényleg így van, akkor azt gondolom, hogy sikerül. Ha viszont az van, amit én is sajnos tudok eléggé ipariba üzni, ez az akarom, hogy így legyen, aggyal eldöntöm, hogy így lesz, de nincs meg ez a valódi döntés, és mondjuk bennem van a, most vegyük az angol tanulást mondjuk, hogy Úristen, de hogy fogok én erre időt szakítani, meg már az iskolába is mindig utáltam, hogy mert a present perfect, meg a past perfect, hogy sose tudom, hogy most a múltba kezdődött, és befej, és hatással van a mire, és hogy Úristen, én ezt hogy fogom. Tehát, hogyha jönnek a kétségek, akkor hát elég nagy a veszélye annak, hogy ez nem egy valódi döntés, és ha nem egy valódi döntés, akkor simán tud történni, tudod, vannak ezek a mémek, ugye a kik vagyunk mi, kövérek, mit akarunk fogyókúrázni, mikortól, hétfőtől, ma hétfő van, jövő hétfőtől, tehát hogy ez a mindig, meg ugye a egy kis felhő az égen, és akkor hát, ma akartam elkezdeni futni, de hát sajnos az időjárás közbeszólt. Típusú bármilyen kifogást így remekül lehet gyártani, meg minden
jó, de hogy másra közben időt már...
szakítani, csak arra nem.
De közben van egy célkitűzés, vagy egy akarás, vagy tehát, hogy valami ott megindul, mi az, ami mégis visszahúz?
Hát van ez a, tudod, a, hát én szeretném, csak nem akarom, tipikus esete. Szerintem ez ez, hogy amikor nem valódi az elhatározás, hanem valaminek az eredményére vágyunk. Csak az van, hogy az eredményt megelőzi egy befektetett meló.
Na, ez mondjuk nekem nagyon tetszik, hogy igen, tehát hogy igazából én nem angolul akarok tanulni, hanem angolul tudni.
Igen.
És azt felejtem el, hogy ehhez szükség van.
Ehhez kéne tanulni, meg egy csomó időt belefektetni, tanárt találni, meg vagy tanfolyamot, szóval ez...
És ez viszont már akkor kapcsolódik a FOMO-JOMO életérzéshez, ami meg a, én ezt akarom, de közben nem tudok benne lenni, vagy nem tudom elfogadni, hogy ahhoz, hogy...
Igen, tehát az élményt akarom, ugye? Hát, annak az élményét,
még csak nem is, angolul. Még csak nem is a, itt a FOMO-val kapcsolatban, hanem szerintem ott az emléket akarom.
Aha.
Tehát, hogy szerintem ott az van, mert hogyha az élményt akarom, akkor ha már ott vagyok az élményben,
akkor benne kéne lenni.
Akkor benne kéne lenni.
Szerintem az élményt is akarod, csak az már kiderült, hogy esélytelen. Egyébként az emlékét se értem nagyon, mert mikor emlékezel? Miközben állandóan csinálsz valamit, és egyébként már egy másik
az Instagram
tervezel.
Profilomról.
Ja, hála az égnek, hogy van tudod? Instagram a világon, de jó nekem, de jó
most
nekem.
Most már ugye TikTok inkább, de hogy csinálok egy TikTok vidit.
És te egyébként gyakran böngészed a saját Insta képeidet, a korábbiakat?
Én meglepően gyakran.
Oké. Akkor megint csak generációs különbségben vagyunk, mert nekem nem nagyon jut eszembe visszanézni a korábbi Insta posztjaimat, amiben alapból nincs olyan sok. De hogy...
De mondjuk én a tiédet is meg szoktam egyébként nézni.
De Cuki, hogy helyettem is nézed, jó van
akkor. Is megnézem, de azért, mert nekem egyébként tényleg az egy kicsit, és ezt sokan szokták mondani, hogy ilyen személyes naplóként van használva. Uh-huh. És nekem ez van, hogy így végigpörgetem, elolvasom, hogy mit írtam, hogy akkor mit gondoltam erről.
Igen, szerintem ebben is lehet egy ilyen generációs különbség, mert hogy számomra, én nagyon szeretek fényképeket nézegetni. Legjobban egyébként valódi papírképeket szeretek nézegetni, már-már perverz módon, tehát hogy azokat is szeretem nézegetni, amin azt sem tudom, hogy kik vannak rajta.
Ezért nem értem, hogy neked az Instagram hogy nem profilod.
Mert hogy az valahogy nekem olyan, kicsit nekem ezzel az van, hogy olyan, mintha ezek az Insta képek, meg minden pont ez lenne, amit te mondasz, hogy ezek kicsit tényleg olyanok, mint hogyha nem egy megélt pillanatot örökítenek meg, mert ott sincs ennek a pillanatban, ha ezt így érted.
Értem, hogy mit mondasz, igen.
És hogy innentől kezdve mit nézzek valamin, amit te se éltél meg? Az nekem mi? Az nekem egy semmi. Míg nem tudom, egy
ezzel mondjuk egy kicsit régi... minősítesz, hát azért azt hozzátennél.
De tudod, hogy szeretlek.
Ja, nem vettem magamra, úgy gondoltam, hogy így az Instagram népét minősített, de
őket is nagyon, mindenkit nagyon szeretek egyesével is az Instagramon, puszi mindenkinek, de én nekem, és én ezért is nem szeretek én fényképezni, meg én ezért is nem vagyok jó az Instán, mert én nekem ez nagyon külön válik, hogy most fényképezgetek valamit, amit nem is tudok jól csinálni egyébként, vagy pedig benne vagyok, aztán megélek valamit. És hát, tehát, hogy egy rendkívül régi módi nő vagyok, kérlek szépen, magam 40 évével.
Aki a harisnyát nem szereti, mondjuk, de minden.
De rossz ember nem lehet, ugye? Szóval, hogy hát nekem az emlékeim a fejemben vannak. Amiről van, amiről nincs, annak a ti fejetekben van, ami a ti fejetekben sincs benne, az meg hát, sorry, elmúlt.
Köszönöm szépen, hogy ezt te mondtad ki, hogy vannak emlékeid maga. A te fejedben nagyon kevés, tehát az emlékeid 10%-a van
nem
a te
igaz.
Fejedben.
Gyerekkoromból pedig például rengeteg van, ahogy telt az idő egyre kevesebb, de van. Nem kell hozzá kép.
Most picit elkanyarodtunk, és más vizekre elvesztünk, de mindig nagyon érdekes a te kicsit boomer fejeddel gondolkodni, abba egy kicsit belelátni, és a rágódásodat a változáson végighallgatni, vagy ezen így végigmenni. Én nem gondolom, hogy ez rossz, hogyha megörökítjük az emlékeinket. Szerintem az fontos, hogy ezt nem minden áron.
De igen, tehát, hogy megörökítjük az emlékeinket, az nem rossz, tehát, hogy ezek amiket én szeretek, régi fényképek, ott is így, mit tudom én, nyaral a család, Pistike, nem tudom, rólam is van például, nagyon sok gyerekről ül a kékestetőn, annál a bizonyos kőnél, a még régebbi képeket még jobban szeretem, tehát ugye nekem nem tudom, van egy olyan fotónk, amin a nagypapám, aki 10 éves korában elvesztette a lábát, egy olyan fénykép van, ami még nem tudom, 2-3 éves körülbelül, amin neki még 2 lába van, és így látható, és egy ilyen igazi paraszt család, ahol a parasztasszony, meg a parasztember, meg a 3 gyerek, De hogy ott úgy érződik, hogy ebbe úgy, szóval úgy odaállt, az egy fontos pillanat
volt. Na, de nekem pont, tehát ugye...
Ott volt pillanat, amit megörökítsenek.
De ez nem egy pillanat. Szerintem az nekem egy sokkal ilyen álságosabb, és nem is szeretem
mert
ezeket.
Beállított?
Igen, ez a beállunk a kertnél, a nagyapámnál volt mindig ez, összegyűlik a család, és akkor a kertkapu előtt, a kert előtt a nagy család összeáll, és szenvedünk rajta, hogy az állványon a fényképezőgép jó képet készítsen rólunk, és akkor és tényleg így meg a kanapéra ráülünk, és szóval, hogy ezek így...
Jó, mindegy, hát ebben nem értünk egyet, meg, de biztos, hogy nagy részt azért, mert hogy más korosztály vagyunk ilyen szempontból, meg másban szocializálódtunk, abszolút.
Ez egészen biztos, hogy benne van, hogy másban szocializálódtunk, de ez ettől gyönyörű, hogy mindenkinek megvan a maga prioritása.
Na de és halogatásban van közöttünk különbség? Ha már más generáció?
Azt nem tudom, hogy generációs-e, de hogy különbség van, ebben biztos vagyok.
Mégpedig?
Hát... Szerintem te kényszeresebb vagy, mint én.
Ezt hogy érted?
Olyan szempontból, hogy neked, hogyha valami határidő, akkor az határidő.
Most már, ezt hozzáteszem.
Most már, igen. Tehát, hogyha így az van, hogy van egy feladat, akkor én, bár én is azért nagyon szigorú tudok lenni, és nem szeretem átlépni ezt a... ha valamit megbeszedem, de azért, mert nem magam szempontjában, hanem a másikkal szemben, hogy azt gondolom, hogy ha ő arra számít, hogy az akkor meg fog történni, utána úgy tervezi a napját, hogy akkor fog vele dolgozni, úgy fogja csinálni, akkor ki vagyok én, hogy ezzel visszaéljek.
Igen, tisztességtelen, hogy...
Abszolút ezt érzem, tehát, hogyha ebbe így belefutok, mert nem mondom, hogy soha ilyen nem történik, persze. Hogyha ebbe belefutok, akkor attól nagyon rosszul tudom magam érezni, hogy hát értem, hogy ő most miért mérges, és tök jogos, és kínos.
De most akkor bocsánat, jól értem, hogy szerinted én kevésbé vagyok halogató, mint te? Mert ez kezd tetszeni, hogyha ide lyukadunk ki.
Ebből a szempontból, tehát, hogy én szerintem most már könnyebben mondom azt egy feladatra, hogy jó, az van, hogy ennyi fért bele a napomba, és ha beledöglök is, nem bírok már hajnal 3-kor még nem tudom én mit csinálni. Amit mondjuk korábban bírtam csinálni, ennek így ittam is a levét, meg volt következménye. Azt értem, hogy nyilván a feladat... tervezésnél vannak gondok, ja, hogy túlvállalom, ja, tehát, hogy ja. Most már így igen, nem arra kell haragudnom hajnal 3-kor, hogy még mindig van feladatom, hanem arra kell haragudnom, hogy én azt gondoltam, hogy majd ez mind bele fog férni ebbe a napba vagy hétbe, tehát, hogy inkább nekem ott van azt hiszem a keresendő, hogy túlvállalom magamat, de én már könnyebben mondom azt, hogy jó, ezt most rakjuk le, mert semmi értelme, nincs majd holnap. Szerintem te az vagy, aki ha kell, akkor jó, én azt ígértem, hogy ezt ma elküldöm, akkor hajnal 6-ig is ott ülök, és én nem tudom, te ezt kávé nélkül, meg minden nélkül, hogy a francba tudod csinálni, le a
kólával egyébként.
De hogy te szerintem megcsinálod. Viszont, és ebben azt gondolom, hogy te kevésbé vagy, így feladatok szempontjából halogatós, sőt, te sokszor előre dolgozol, tehát hogy magadnak szabsz határidőt a határidőn belüli igen, korábbi
ez
határidőre.
Már egy komoly fejlődési stádium, mert régen ilyen nem volt.
Igen, és az nagyon...
Ez például nekem egy hatékony módszer egyébként arra, hogy a halogatást megelőzzem, vagy legalábbis csökkentsem, hogy elkezdtem magánhatáridőkkel dolgozni, hogy így fogalmazzak. És például a későségem, ami ugye régen Messzeföldön híres volt, leküzdése is azon kívül, hogy valahol egy belső, nem tudom, fogaskerék ezzel kapcsolatban kattant, de például úgy kattant, hogy másképpen számolom ki azt, hogy mennyi időre van szükségem. Míg régen ilyen kicentizés, és ahhoz képest még halogatva elkezdeni a készülődést, tehát ha félkor kellett, akkor 40-nél előbb azért semmiképp. Most sokkal nagyobb ráhagyásokkal számolok, és nagyon sokszor a ráhagyáshoz képest késve kezdek neki, de mivel nagy volt a ráhagyás, ezért a késve kezdéssel még pont tök szuperül elindul a dolog. És feladatokban is igen, szoktam azt csinálni, hogy oké, ekkor van a határidő, de én nem tudom, adok magamnak egy szabad napot, vagy találok valami olyan indokot, amivel előrébb rakom azt a határidőt. És akkor olyan is van, hogy ahhoz képest kések, de az eredeti határidőhöz képest ugye akkor még mindig előrébb vagyok.
Ez most egy feladatnál, amivel most sorban ilyen utolsó pillanatos voltam, most én is ezt csináltam, hogy korábbra raktam a határidőt, és most még tudom, hogy korábbra raktam a határidőt, de tudom, hogy mire a határidőhöz jutok, hogy ezt már el fogom felejteni, és csak azt fogom látni, hogy beránézik a naptár, és le kell adni, akkor fogom tudni, úgyhogy ez tényleg jó, és én egyébként valahova odaérésnél abszolút ezt csinálom, tehát, hogy feladattervezésben szerintem nem vagyok elég hatékony, és ott az egy fejlesztendő terület, de a saját magam időbeosztásában azzal én így számolok, vagy tudom, hogy nekem arra így a reggeli rutinom, meg minden úgy van számolva, hogy igen, lehetne azt, hogy fölkelek, és fél óra alatt így tek-tek-tek mindent megcsak, de nem képtelen vagyok erre, tehát hogy nekem kell az, hogy két órával előtt indulásod föl, és hogyha az fél négy reggel, akkor az fél négy, de akkor tudom, hogy minden bele fog férni, és nem kell meghalnom attól, hogy nyom azt, hogy Jézusom, mindenre 3 percem
van. Vagy nem fogsz elkésni.
Vagy nem fogok elkésni. Úgyhogy igen, tehát hogy tényleg ez a optimális időszámítás, és már megint csak itt a FOMO-ra tudok rákapcsolódni, hogy ott is ez van, hogy egyszerűen, hogyha reálisan nézed, hogy egy napodba, vagy az évedbe, vagy a hetedbe mi fér bele, vagy egy hétvégébe.
Ami még akár jól is esik.
Ami még jól is esik, igen, akkor fogod látni, hogy lehet, hogy van 10 dolog, amire vált, de nem tudod ezt a 10 dolgot belerakni, belepasszírozni. Igen. És hogyha reálisan nézed, akkor ki kell tudnod választani x dolgot, lehet, hogy a 10-ből az csak 3 lesz, igen. De akkor az a 3 az jó leső lesz, ott nem kell kapkodni, van időd kielvezni, van időd leülni, megélni, átélni. És ez történik szerintem a tervezésnél, amikor feladatot osztasz be, vagy akár az időbeosztásodat is, hogy igen, ez a feladat tervezés és idő tervezés, ami szerintem nagyon tud segíteni ebben a halogatás témakörben, hogy...
Igen, mert hogy nekem régen így valahogy ez volt ezzel kapcsolatban, hogy tudod, ilyen jó, így gyorsan legyünk, meg jó, majd gyorsan, majd, meg hát a régen, amit ugye csináltunk, a 2 perc alatt megírunk egy pályázatot, hát szóval ilyen teljes irrealitás, igen, és hogyha ezeket lehozod a realitás talajára, akkor tudnak működni a dolgok, azt hiszem.
Igen, ami ugye hát nem hangzik túl jól, hogy sokkal jobb az az elképzelés, hogy jaj, mindenre van idő, és akkor már minden történik, meg minden...
Hát ez jó elképzelés, csak teljesen de távol áll a valóságtól.
Igen, tehát lehet olyan napokat tartani, amikor így majd minden úgy történik, és akkor viszont tényleg semmivel de nincs elvárásom, igen. Sem azzal, hogy hány dolog történjen meg, sem az időben, mert mindenre ráérünk, meg minden lehet jó leső, de hogyha nem akarjuk magunkat szorongatni ezekkel a dolgokkal, akkor jobb reálisan gondolkodni, akár egy jó leső napban is, tehát a reális gondolkodás az nem ilyen ördögtől való.
Hát sőt, tehát hogy a kudarcgyártásnak egy komoly ellenszere, azt gondolom.
Ráadásul szerintem a halogatásnak tud az lenni így a kis rákfenéje, hogy minél inkább közelinek érezzük a határidőt, vagy a teljesítendő dolgot, az annál nyomasztóbb tud lenni, hogy jó, de még így nem tudom, micsoda, hogy...
Igen, csak ez azért is nehéz, mert hogy én emlékszem, hogy te is voltál, vagy ilyen, és a régen én is nagyon ilyen voltam, akár még talán most is, de ez valamennyi talán csökkent, hogy ez a határidő hozza meg az ihletet.
Állapot.
Tehát, hogy én régen...
De ezt megbeszéltük a múltkor, hogy ezt elengedjük.
Egyrészt, másrészt, tehát, hogy régen is ilyen voltam, vagy régen nagyon ilyen voltam, és tényleg volt olyan, hogy valóban volt szándékom, és valóban időben nekiálltam, és ültem fölötte 2 napig akár, és az Istennek se semmi. És előtte fél nappal, vagy egy órával nekiültem, akkor meg így. De hogy erre is jó ez, hogyha magadban máshogy tervezel, mert akkor a te fejedben az a bizonyos határidő, az előbb jön el. És akkor előbb jön maga az iklet is. Voilà.
Én ezzel a feladattal egyébként, amit említettem, hogy állandóan tologatom, ezzel én csináltam ezt, hogy jó, most időben megcsinálom, én ezt a mai napot, ezt erre, és annyira elbénáztam, borzasztó. És borzasztó lett, és akkor így beigazolta, hogy jó, igen, tényleg, tehát, hogy az utolsó pillanatban csinálom, akkor már nincs idő arra, hogy szenvedjünk ezen, pik-pak, megvan, kész, jó, hát nagyon rossz abban a pillanatban, de sokkal jobb a végeredmény, mint hogyha van rá időm.
Tanulságképpen akkor azzal zárnám, hogy ne a határidő határozzon meg minket, hanem mi határozzuk meg a határidőt.
Bölcs Koelo Oravec pap Hágát hallhattuk. Köszönjük szépen, és egyébként ezt azért így akár föl is írhatjuk magunknak, mert szép.
Mert gúnyos vagy, de azért igaz.
Igen, igen, tehát amúgy tudok vele menni, úgyhogy jó, fölírom neked tényleg a piros pontot. De mielőtt elmennénk amellett, hogy itt így végignyalogattunk téged, hogy a halogatásban te hova haladtál.
Halogatós nyalogatás.
Igen, abban a részben szerintem, hogyha így a kettőnk összehasonlítását veszünk alapul, abban szerintem én jobb vagyok, hogy beláthatatlan célokat tűzzek ki és valósítsak meg.
Mikre gondolsz itt?
Például mondjuk elkezdek futni például, ami szerintem, amikor én ezt elkezdtem, pont ugyanannyi esélye volt ennek, hogy ez fog tudni működni, mint az, hogy te most elkezdesz-e futni, vagy nem. Oké, hogy így a háttérben milyen programok, meg nem tudom, csak hogy a realitása az akkor abban a pillanatban, tehát hogy ugyanazt az életet éltük, és hát te mondjuk martinisztál, én meg gin tonikoztam, és te ugyanúgy popcorn tettünk meg, szóval hogy ugyanaz volt az éles stílusunk. És ugyanúgy éjszakáztunk meg, tehát, hogy nem, egyikünké sem az a
egyikünk sportam. Egyikünk sem volt sportosabb a másiknál sokkal.
Igen.
Igen, ebben azt gondolom, hogy igazad van, hogy és ez jó szó is, vagy jó megfogalmazás is, ez a beláthatatlan cél, mert hogy ami beláthatatlan, az nekem képtelenség. Tehát nincs képem róla, hogy az megvalósulhat. És ettől nem tud megszületni az a valódi döntés.
Igen, csak tudod, ebben az az átverés egyébként, mert így látom, hogy meggyőzted magad erről, hogy igen, nekem ez ezért nem megy, mert az olyan képtelen, és nekem erre nincs képem. Mert hogy te vagy az az ember, aki ugye állandóan így képeket gyárt, és pakolgatja a kis festvényeit, meg rajzait a falára, és hogy bármilyen képtelen eseményről tudsz képet gyártani. Tehát, hogy igazából ez ott van benne, tehát hogy neked kell a képet megalkotnod, csak te nem akarod.
Igen, de tudod, mi van? Ezzel kapcsolatban most megvilágosítom egy kicsit, hogy a halogatáshoz ugye mi kell? Létszükség hozzá. Anélkül nincs halogatás. És még határidő. Mert ugye, ha nem mondom azt, hogy januártól életmódot váltok, 15-éig leadom ezt az írományt, akármi, akkor vagy holnap elkezdem az akármit, akkor nincs mihez képest halogatni, ugye?
Igen.
És hogy most az ugrott be, ha már a futásnál járunk, hogy ugye te itt az elmúlt hetekben már talán kétszer is adásban viccesen, de ugye minden viccnek a fele igaz, dobtad be azt, hogy fogok én még fél maratont, vagy nem is tudom, mit szoktál mondani, futni. És hogy, na azt hiszem, ez egy ilyen dolog, amit én elsőre nagyon kinevettem, másodikra közepesen nevettem ki, és aztán ez elkezdett dolgozni ez a történet, és épp ma meséltem neked adáson kívül, hogy szervezem a csapatot, a futócsapatomat az Ultra Balatonra.
És akkor azt mondja, hogy képtelenség.
Na ezt akarom mondani, hogy de ezzel kapcsolatban nincs bennem egy olyan, hogy, amit mondtam is neked, ugye, hogy nem mondom, hogy ez jövőre fog megtörténni, hogy én a kis csapatommal lefutom az Ultra Balatont. Tehát, hogy nem raktam magamba egy ilyen frusztráló tényezőt, hanem és azt szerintem így jó, hogy én ezt úgy elfogadtam, hogy te belém raktad, én oda raktam a helyére, és hogy hagyom, hogy figyelj, én nekem ez még elég képtelenségnek hangzik, főleg, hogy most innen a sarokig sem nagyon tudnék elfutni, de hogy azt hiszem, hogy az van, hogy megtörtént bennem egy elfogadása annak, amit te mondtál. És én elhiszem neked, hogy én valamikor fogok egy nagyobb mennyiséget futni. Hogy mikor, ezt még nem tudom megmondani. De mivel elfogadtam, még nincs képem, De azt gondolom, hogy lassan ennek ki fog alakulni a képe. És tényleg az van, hogy így a körülöttem lévő emberek így, ő is fut, meg ez futás, meg izé, ez így az elmúlt hetekben jött szembe, és már két embernek is azt mondtam, hogy jó, hát így szerintem fussunk együtt Ultra Balatont.
Figyelj, ez megtörtént, szeretnék a csapattagod lenni mindenképpen.
Ezt akartam is kérni egyébként, hogy engem tisztelni.
Hát ne haragudj, ebből nem maradhatok ki semmiképpen. Egyébként megleptél, mert azt hittem, hogy pont ezt fogod mondani, hogy a határidő az, ami téged segíteni tud. Nem. És közben meg nagyon egyetértek veled, mert tényleg ez az, amivel nagyon be tudjuk magunkat frusztrálni, hogy ezt eddig kell megcsinálni.
Ez egy kudarcgyár a határidő.
És nekem is van olyan célkitűzésem, aminek tulajdonképpen nincs határideje, mert igazából a határideje az, hogy az idei évben szeretném, hogy ez megtörténjen, de hogy igyekszem magamat ezzel így nem nyomasztani, mert hogy ezt nem másért, hanem, tehát hogy azt kell szerintem így elfogadni, hogy ezeket a dolgokat nem azért, és ettől nem kéne egyébként, hogy ciki legyen egy vasárnapi ebédnél az, hogy megkérdezik tőled, hogy na, elkezdtél-e már angolul tanulni, mert hogy lehet, hogy nem tudom, a nagymamát ez nagyon érdekli, de tulajdonképpen semmi köze a nagymamának ahhoz, hogy te ezt elkezdted-e már, vagy nem, ettől nyugodtan bevállalhatod, és mondtad, hogy még nem, de majd lehet, hogy jövő héten, vagy majd azt követően, vagy áprilisban.
Igen, csak egy jó családi ebédnél mi hangzik el? De hát múltkor azt mondtad, hogy januárban elkezded.
Igen, az egymás befrusztrálása.
Igen, és egyébként...
Csak ezt nem szabad hagyni.
Hogy pont ezt akartam, hogy ez egy ilyen rossz népsport a nálunk itt legalábbis ebben az országban egészen biztos, ez az egymás frusztrálása. És ilyen szempontból szerintem nagyon jó megválogatni azt, hogy ha mondjuk ilyen célokról van szó, hogy kinek mondjuk el.
Igen, de
igen.
Ez közben meg egyrészt nagyon tud nyomasztani, és aztán nagyon rossz vele szembenézni, amikor mégis...
Már a határidő, és aztán mégis nem teljesíted?
Nem. Azzal, hogy én kimondom neked, amitől egy kicsit ugye valósággá tesszük, és akkor már így emberek elvárják tőlem, vagy azt érzed, hogy hát elvárják
na jó,
tőlem,
de
hogy
buci,
ez legyen.
Mikor kell neked az, hogy mások várják el tőled? Meg azáltal bizonygasd magadnak, hogy ezt meg
ha bizonytalan
csinálni.
Vagyok?
Hát, igen. Tehát, hogyha te tényleg hiszed azt, hogy igen, én már pedig nem tudom, most már januártól nem, de februártól el fog kezdeni angolul tanulni, és elmegyek egy tanfolyamra. Akkor, ha én ebben biztos vagyok, és én ezt tényleg eldöntöttem, és meg fogom csinálni, akkor nekem nem feltétlenül kell elmondani. Képzeld, Bogi, angolul fogok tanulni februártól. Anyu, képzeld, februártól angolul fogok tanulni, mert hogy szerintem egyébként, tehát, hogy ezt
akkor
ezért is csináljuk,
van.
Hogy egy kicsit utána erősít. A vasárnapi ebédnél legyünk leszúrva azért, hogy ezt nem csináltuk meg. Tehát, hogy ilyen...
Tehát akkor hibáztathatjuk a nagymamát, de igazából ezt magunknak
köszönhetjük.
Mi csináltuk?
Abszolút.
Most az előbb eszembe jutott valami gondolat.
Többieket használjuk arra, hogy saját magunkat bántsuk és frusztráljuk.
Tudom, mit jutott eszembe. Az, hogy akkor itt is a beszéd az, ami elrontja a dolgot.
Tavaly évünk egyik fontos felismerése. Hát én, igen, tavaly is már ehhez tartottam magam, hogy ez a beszéd, ez tényleg...
Nekem egyébként van
jokofa,
ez a kényszerességem, hogy amikor így kitalálok
valamit,
igen, hogy úgy el kell mondanom. És most már több olyan dolog is van, amilyen óvatosan. Nem biztos, hogy ki akarom mondani. Nagyon akarok róla beszélni, meg persze is. És igen, tényleg ezért akarsz róla beszélni, hogy egyrészt visszajelzést kapja, hogy ez jó ötlet, vagy nem
igen.
Jó ötlet. Hogy mások lelkesedjenek, veled örüljenek. És aztán nagyon rossz, amikor igen, valaki...
És hogy biztosítsd azt, hogy igen, hát neki is mondtam, úgyhogy meg kell csinálni. Uh-huh. Igen, igen, ő is számon fogja kérni, úgyhogy meg kell csinálni. Igen, tehát hogy szerintem ezek közül mondjuk, ami valid, az az örömöd megosztása. Az úgy szerintem mi teljesen oké, hogy erre szükséged van. De erre mondom azt, hogy válogasd meg, ne fűnek, fának, hanem a legközelebbi barátaidnak, párodnak, anyukádnak, tehát tök mindegy, olyan embernek, aki tudod, hogy
ezt is el tudja fogadni.
Fog, igen, és hogyha nem sikerül, akkor nem azt fogja mondani, hogy hát kislányom, te tudod, hanem azt fogja mondani, hogy hát semmi baj, jó, hát most nem jött össze.
Hát igen, de ez is olyan mondat, amitől így, tehát hogy szerintem bármit tudunk frusztrálónak felfogni.
Hát jó, hát azért már tényleg nem mások legyenek a felelősök.
Igen, de szerintem, tehát hogy most pont arra próbálok meg rávilágítani, hogy igazából a nagymamának sem az a célja, hogy bekérdezzen és rápirítson feltétlenül, azt már te fordítod magadban úgy, hogy jó, ő is azért kérdezi, mert...
Hát ezt mondom, hogy ugye tulajdonképpen igazságtalan, hogy szegény nagyomát arra használod, hogy magam előtt így erősítsem az elhatározásomat, és ha nem csinálom meg, akkor legyen, aki leszúr, majd nem csinálom meg, ő leszúr, és kiakadok rá, hogy hát, milyen nagymamám van nekem komolyan. Hát leszúr.
A játszmák.
Igen, igen, csak ez igazából önmagunkkal való játszma, abszolút, amihez ráadásul berántunk másokat indokolatlanul. És
hát az egyszerűen színházunk, vagy amiben főszerepet is játszunk, és még rendezzük is az egészet. Igen. Nem tudom, hogy te tudtad-e, hogy a halogatásnak a nagy, nem is definíció, hanem szakifejezése a prokrasztináció.
Úgy, de szépen hangzik, de érdekes, hogy nem jegyeztem még meg ezt a kifejezést.
Igen, a prokrasztináció néhányak esetében súlyos állapotokká fajulhat, egyébként ezt jobb tudni, és tehát, hogy mi most ilyen célok kijelöléséről itt az új év kapcsán beszélgettünk, de hogy igazából ez nagyon apró hétköznapi dolgokban is meg tud jelenni. Mint például biztos sokan rá tudnak kapcsolódni erre az életérzésre, a majd fölhívom.
Jaj!
Öt fölken hív. Jó, most se hívtam
hát föl. Hát ezek az ilyen majd, kellemetlen
majd holnap. De akár szerintem
feladatok, vagy hát feladatok, igen, mert nekem akár tud ez a takarítás.
Be kell olvasni a villanyórát.
Ja, az is, igen.
Utalni kéne. Nekem például ez a számlabefizetés, amiről itt tudom, hogy tehát ez nem kikerülhető, és igen, na ezek nekem például most olyan feladatok, amiket nagyon próbálok ilyen, jó, az van, hogy lehet ezt halogatni, de teljesen felesleges, most azonnal csináljuk meg, és akkor gyorsan letudom, és nagyon boldog vagyok, hogy jó, ez is megvan, még sincs este. De hát ugye azt hiszem, hogy ez ilyen.
Igen, de szerintem egyébként, tehát hogy bennem egy kicsit kérdés az, hogy baj-e a halogatás? Mert hogy én is olyan vagyok, hogy ezekkel a nem szeretem feladatokkal, és nekem akár ilyen ki kéne mosni a csapot, meg szintén ez a el kéne utalni, be kéne fizetni, föl kéne hívni, stb. Ezek olyanok, amiket így bírok hosszasan halogatni, majd aztán általában egy ilyen megmagyarázhatatlan elmeállapotba kerülök, és nagyon sokszor ilyen váratlanul megcsinálom. De úgy, hogy még magamat is meglepem. Tehát, hogy nem ilyen eltervezetten, hanem a jó, hívjuk föl, vagy ez a csap. Csap mosás meg ilyenek az ráadásul rendszeresen, amikor úgy készülődöm, és már indulni kellene, akkor szokott ez így bevillanni. De szóval, hogy hát ha most nem csinálnék abból, vagy nem csinálok abból lelkiismereti kérdést és problémát, hogy én halogatok valamit, és nem akkor csinálom meg, amikor elsőre eszembe jut, akkor miért gond, hogy nem akkor csinálom meg, hanem amikor egyszer csak elkap ez a hév, meg ez a fura lelki állapot?
Mondom, hogy igen, mi ennek a lelki oka. Ugyanis a pszichológusok szerint a kóros halogatás hátterében elsősorban a szorongás áll. Uh-huh. A halogatót stresszel, rossz érzéssel vagy félelemmel tölti el a közelgő feladat gondolata. Uh-huh. Ez ugye stím.
Stím, igen.
Értjük.
Vagy legalábbis kényelmetlen, mint egy takarítás.
Ezért ahelyett, hogy gyorsan túl lenne rajta, uh-huh, inkább olyan dolgokat kezd el csinálni, amik megkönnyebbülést hoznak a számára. Nasolni kezd, vásárolni, videókat nézni, vagy takarítani, én apet takarítani
ezt. Ezt akartam mondani, hogy ennek egy szerintem minősített esete, amit én például tudok csinálni, régen meg ipariba asszem, hogy van egy nagyon nem szeretem feladat, amit mondjuk már nem lehet tovább halogatni, de már halogatok egy ideje, és van több apró, eléggé nem szeretem feladat, amit szintén halogatok egy ideje. És a nagyon nem szeretem feladat megvalósításának elkerülése érdekében inkább hajlandó vagyok elkezdeni a, hát úgy eléggé nem annyira kedvelt feladatokat. Tehát, hogy az is olyan, amihez nem volt kedvem, de egy kicsit olyan, mintha magam előtt így keresnék egy alibit, hogy jó, hát ezt is halogatjuk már jó ideje. Hát ezt most már tényleg muszáj megcsinálni. Jó, hát most emiatt nem tudunk annak nekiállni, de hát mindegy, hát ezt most meg kell csinálni.
Ezt a gyakorlatot nevezik a szakértők negatív megerősítésnek. Ekkor a halogató nem a feladat elvégzését, hanem annak elkerülését jutalmazza. A késleltetéssel járó megkönnyebbülés pedig ördögi körbe taszítja, amiből rengeteg lelki munka és önkontroll árán tud csak kikecmeregni. A kóros halogatásnak oka lehet még a fegyelem hiánya.
Micsoda!
Valamint az időoptimizmus is.
Na, ez volt nekem ez a betegség.
Igen. Igen. Utóbbinál egész egyszerűen nem tudjuk pontosan felmérni, hogy mennyi időbe fog kerülni egy feladat elvégzése, ezért túlvállaljuk magunkat.
Ja, ezen főzésre még mindig ez van. Jó, összeütök.
De ezt nem értem, hogy te miért tudsz még
két és fél óra mi a főzésed. Az összeütök.
Valami. Összességében viszont a legtöbb eset a megfelelő stresszkezelés hiányára vezethető vissza. A halogatás miatt megélt esetleges kudarc és szégyenérzet csak súlyosbítja a helyzetet és a fent vázolt negatív jutalmazási mechanizmust.
Szóval nem mondjuk a hát kislányom, te tudod című mondatot, mert azzal csak rontunk a helyzeten. És egyébként a megfelelő stresszkezelésre szeretném üzenni minden illetékesnek és érintettnek, hogy mert ezért kéne már iskoláskorban a kisgyerekeknek is például stresszkezelést tanítani, hogy aztán ne váljanak majd kóros halogatókká. De azért azt leszögezhetjük, hogy egyikünk sem most, sem a múltban nem volt kóros halogató. Nyugtass meg, hogy te is így gondolod.
Remélem, hogy nem, de én erre, tehát ugye ezt azt hiszem, hogy értem.
Hát érteni én is értem, de hogy szerintem azért, tehát kóros mértéket, bár nem tudom, hogy mi számít pontosan kórosnak, de...
Itt fölhoz egyébként a cikk olyan helyzeteket, amik súlyosbítva vannak következményekkel, mint például, hogyha nem fizeted be a számlát, akkor a büntetést kell fizetned, vagy nem tudom, egy szerződésed utána kell nézned valamihez, vagy büntetődíj kifizetése, vagy például idehozza a hosszú távú megtakarítás hiányát is, ami szintén olyan, és na például erre én nagyon tudok kapcsolódni, hogy de folyton azt érzem, hogy ezt meg kéne csinálnom.
Hogy legyen félretett pénzed?
Igen, nagyon kéne kötnöm valamit.
Ja, ilyen lekötőset.
Igen. És a halogatás sokba kerülhet, mondja a cikk. A szükséges dokumentumokkal legtöbbször azért késnek a súlyos halogatók, mert kényelmetlen számukra a sok keresgélés és utánajárás.
Én ezzel tudok menni.
Az összes többi helyzet a pénzbefizetéssel járó rossz érzéshez vezethető vissza. És ezt is értem valahol, hogy egy kicsit így...
Azért addig az enyém, amíg nem fizetem ki.
Hát mondjuk ki, igen, hogy olyan jó ránézni fizetés után a bankszámlánkra, és amikor így...
Tudod, fog menni a fizetésünk.
Harmadik nap ránézünk, mert befizettük a számlákat, akkor annyira elcseserítő, hogy na jó... A számlák, büntetések, havidíjak rendezésével úgy tűnhet, kevesebb marad a tárcánkban. Azonban, ha nem fizetjük be ezeket időben, akkor később még többet kell rájuk áldozni.
Igen, de ez megint ilyen fejben helyre rakandó történet szerintem, mert én ami hasonló egy kicsit, hogy én nagyon tudtam azt csinálni, főleg régen, hogy mit tudom én, valami, tehát hogy előre elköltöttem valami pénzt, akár azért, mert mondjuk kölcsön kértem. És aztán utána kaptam X fizetést, ami hú de jó érzés, X fizetés, de hát abból ugye vissza kell fizetni a kölcsönt. És ezt így nem tudtam fejbe összerakni, hogy ne az egész fizetéssel számoljak, hanem csak a csökkentett összeggel, mert igazából az nincs. És ez ugyanez, hogy persze örülhetsz, hogy nem is tudom mennyi most az átlagjövedelem, 400 akár hány ezer forint, van 425 ezer forint a számlámon, igen, de van mellé villanyszámlád.
Infláció.
Van mellé villanyszámlád, meg gázszámlád, meg lakbéred, meg stb. Tehát, hogy ha mérleg egyik nyelvével, vagy serpenyőjével kalkulálsz, akkor kalkulálj a másik felével is.
Pontosan, és ez tud az egyik
segítség lenni abban.
Ez tud az egyik segítség lenni abban, hogy hogyan menj a halogatás ellen, a tervezés, ami...
A realitások.
Szörnyű, de valóban ez a, hogy mindent megtervezni, még hogyha így nagyon ki is tudom sokszor nevetni az ilyen nagyon tervezés
embereket,
de igen, de igazából én is akkor működöm jól, optimálisan jól, hogyha igazából vannak a kis feladatlistáim, és a terveim, és azok mentén tudok haladni. El kell kezdeni, tehát csinálni kell.
Ennyi a titka. Nem kell halogatni, el kell kezdeni.
Mert túl gondoljuk. Nem kell túl gondolni, csinálni kell. Ez, megfogod magad, és ezt csak így észreveszed, és már csinálod. Be kell osztani a feladatokat, fel kell osztani, emlékeztetőket érdemes írni, hogy ne felejtsük el, hogy aztán ne tudjuk a telefonos pittyegések, erre szerintem nagyon jó. Ne felejtsük el magunkat jutalmazni. Az sem utolsó, és akár ez lehet egy takarítás utáni, nem tudom én, forró kávé, és tök jó, hogy...
Egy részesorozatból.
Bármi, igen, ilyesmi. A pénzügyekhez pedig javasolt pénzügyi tervet készíteni. Úgyhogy van mindenféle tipp, trükk, praktika, hogy hogyan kivitelezhető.
Micsoda szabad élet.
Az biztos igaz, hogy jó, de a szabadság az nem itt keresendő, vagy nem ebben. Jó. Vannak dolgok, amikben egy kötve vagyunk szerintem, és ezt el kell tudnunk fogadni. Szerintem ezek a fajta kötöttségek pozitívabbak, mint a halogatástól való nyomiszkodás. Nyomiszba
kötöttség.
Igen, igen, tehát hogy azt szerintem én, hogyha kettő közül választani kell, akkor inkább vagyok a tervezős, már így túl gondolós, mint amikor a halogatástól szorongok. Éppen reméljük, hogy mindenki számára hasznos volt a mai adás, mindenki kapott némi útravalót, a halogatósok kaptak praktikákat arra vonatkozóan, hogy ne.
Cselekvők legyenek.
Hogy legyenek cselekvők, igen, most mi is elmegyünk cselekvővé válni. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, reméljük, hogy kaptatok hasznos mindenfélét tőlünk. Jövő héten szintén tartsatok velünk, sziasztok!